Kedves hallgatom! Dániel könyve 10. részének első versét olvassuk. Círus perzsa király uralkodása 3. évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, mely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Círus perzsa király uralkodása 3. évében. Ez Krisztus előtt 534-nek felel meg, ami körülbelül 4 évvel a 77 látomása utáni időre tehető. Dániel idős ember volt ekkor, és valószínűleg visszavonult a köztisztviseléstől. Kijelentést kapott Dániel, ami a közvetítés új módját érzékelteti. Igaz ez a kijelentés, mely nagy hadakozásról szól. Ez jelzi, hogy a végső beteljesedés a távoli jövőben és nem valami közeli időben várható. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Ez azt jelenti, hogy ez a látomás kristálytiszta és világos volt Dánielnek. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Dániel könyve, 10. rész, 2. és 3. vers. Dániel 3 hétig nem fürdött. Dániel szomorkodásának az okát nem mondja el, de el tudjuk képzelni. Gondoljunk vissza arra, hogy Círus uralkodásának 3. événél tartunk, és 1. évében rendeletet adott ki, amelynek értelmében megengedte Izraelnek a hazájába való visszatérést. Ezsrás könyve 1. részének 1. 4 verse. Már 2 teljes év múlt el, és csak nagyon kevesen tértek vissza Izraelbe Zerubbábel vezetése alatt. Ez azelőtt történt, mielőtt Ezsrás és Nehémiás vezetésével egy nagyobb csoport hazatért volna. Ez nehéz időszak volt Dánielnek. Szomorította Isten eme idős prófétájának a szívét, aki már elmúlt 90 éves, és még mindig azt látta, hogy népe nem akar visszatérni hazájába. Valószínűleg visszavonult már a tisztségében való aktív részvételtől, miután végig szolgálta Círus király 1. évét, majd teljesen Isten szolgálatára adta magát. 3 hétig böjtölt, mert nem kapott azonnali választ imádságára. Az 1. hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Dániel könyve 10. rész 4. vers. A Hiddekel, azaz a Tigris partján volt. A dátum Niszán hónap 24-e, ami április 24-ének felel meg. Dániel pontos adatokat közöl. Ez nehézé teszi a kritikusoknak, hogy megküzdjenek vele, mert aki ezt írta, az határozott dátummal bánik, és nem késői dátumra teszi Dániel korát. Azt hiszem, Dániel látta Krisztus megdicsőülését, mielőtt Mózes vagy Illés látta volna. Mint ahogy emlékszünk rá, mindig 3 képviselő jelenik meg. Mózes képviselte a törvényt, Illés képviselte a prófétákat, de Dániel egy nagyon különös csoportot képviselt, mégpedig a fogságban levőket, és most átadja ezt a megdicsőült Krisztusról kapott látomást, amit bátorításul kapott. Föltekintettem, és láttam egy gyolcs ruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fákják, karjai és lábai csillogtak, mint fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Dániel könyve 10. rész 5. és 6. vers. Ez a kinyilatkoztatásnak egy új módszere. Dániel többé nem lát képeket, fenevadakat vagy heteket. Itt bizonyos férfi tűnik fel előtte. Ki ez a bizonyos ember? Egyes nagyon kiváló magyarázók tétováznak azonosításával, és úgy kerülik ki a dilemmát, hogy egyszerűen mennyei látogatónak nevezik. Ez nagyvonalú általánosítás, és erősen tévednél, ha őt mennyei látogatónak neveznéd. De nem ez a fejezet exegézise. Úgy hiszem, hogy ez a személy Krisztus. Amikor az Úr Jézus e földön volt, sok példázatot közölt, és némelyik példázat egy bizonyos ember tevékenységét írta le. Ez a bizonyos ember vagy az Atya Isten, vagy a fiú. Az előttünk levő versben ez a bizonyos ember még jobban látható a továbbiakban. Mennyire megdöbbentően hasonlít ez Krisztus látomásához, miután fölemelkedett a dicsőségbe, és látta János, a Jelenések könyvének írója. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellény aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Jelenések könyve, 1. rész, 12. verstől a 16. versig. Ez Krisztus látomása, és azt hiszem, Dániel látta Krisztust nem a testet öltése előtti állapotában, hanem látta őt, mint testet öltés utáni Krisztust, papi közbenjárói, bírói és a nyáj nagy pásztorának tisztében. Végül is mind Izraelt, mind az egyházat nyájának nevezi. Érdekes arra gondolnunk, hogy Mózes és Illés jelen volt Jézus megdicsőülésénél, ahogy azt az evangéliumokban olvassuk, de Dániel nem volt jelen. Miért? Azt hiszem azért, mert ő már tanúja volt Jézus megdicsőülésének, és ez annak a följegyzése. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Dániel könyve, 10. rész, 7. vers. Nem gondolom, hogy egy angyal vagy esetleg arkangyal ilyen hatással lett volna ezekre a férfiakra. Jól lehet, mások is voltak Dániellel, ő egyedül kapott látomást. Nyilvánvaló sok följegyzett eset alapján, hogy csak a Szentlélek mutathatja be Krisztust az embereknek, és éppen ezt cselekszi Dániel esetében is. Az Úr Jézus mondta, ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. János evangéliuma, 16. rész, 14. vers. Pál apostolnak hasonló élménye volt a damaszkuszi úton. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 7. és 8. vers. Pál megvakult, hiszen látta a megdicsőült Krisztust. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Dániel könyve, 10. rész, 8. vers. Dániel magára maradt. Ez rendkívüli és csodálatos tapasztalata Isten emberének, és sokan követték örvendezve a nyomdokait. Ábrahám elhagyta Úr városát, és végül rokonságát is, hogy egyedül legyen Istennel. Mózes Midján sivatagos vidékére került, és az égő bokornál egyedül volt Istennel. Illést neveli az Úr a Kérit patakjánál, és megsegíti őt. Jeremiás magányos ösvényen járt, de Isten vele volt. Keresztelő János egyedül volt a pusztában, de Isten vele volt. Pál 2 évet töltött el magányosan ugyanabban a sivatagban, amikor Istennek alkalma nyílt a kiképzésére. János apostolt egy magányos szigetre, Patmoszra száműzték, de Isten vele volt. Sokan akarják, hogy nagy ima összejöveteleken és más hatalmas konferenciákon vegyenek részt. Próbáltál-e már egyedül maradni? Isten ott fog veled találkozni. Vedd Isten igéjét, és vonulj félre egyedül, hogy vele légy. Ezt nagyon sok áldás kíséri. Szeretek szolgálni a rádióprogram keretében. Már kérdezték tőlem. Legyen szíves megmondani, hogy a hallgatóság előtt beszél, amikor hangfölvételt készít. A válaszom az, hogy nem, mert egyedül vagyok. Bent vagyok a stúdióban, a zárt ajtók mögött. Egyedül vagyok Istennel. Ekkor tudja Isten használni ezt az ormótlan agyagdarabot, hogy továbbítsa Isten igéjét. Ő küldi tovább az igét, és ő teszi eredményessé. Ezzel ellentétben az istentelenek és hitetlenek csapatban vannak. Elmennek az éjszakai klubokba, és együtt isznak másokkal. Bandákban futkároznak, és szeretik, ha körülrajongják őket. Nem kívánják az egyedül létet. Emlékszel arra a történetre, mely szerint Jákob igyekezett elkerülni a magányosságot, de Isten sarokba szorította őt egy éjszaka, küzdött vele, és végül sántává tette, hogy az övé legyen. Az előttünk levő igeversek szerint Dániel egyedül volt Istennel, és látomásban elé állt az Úr Jézus Krisztus. Ezt mondja, engem is elhagyott az erőm. Rendkívüli hatást gyakorolt rá a látomás. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Dániel könyve, 10. rész, 9. vers. Dániel nyilvánvalóan öntudatlanul összecsuklott. Nem tudom, meddig lehetett ott. Az Úr Jézus távozott tőle, és amikor Dániel visszanyerte öntudatát, egy angyal ment hozzá, és szolgált neki. Dániel nyilvánvalóan elterült a földön. Aztán egy kéz érintette meg. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre. Dániel könyve, 10. rész, 10. vers. A mennyei küldöttet, a testet öltés utáni Krisztus küldte, hogy válaszoljon Dániel könyörgésére. Ki lehetett ez a küldött? Azt hiszem Gábriel volt, mivel Gábrielt már más alkalmakkor is Dánielhez küldték, de lehetett bármelyik más angyali lény. Ezt mondta nekem, Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Dániel könyve, 10. rész, 11. vers. Láthatod, Dániel először elterült a földön, aztán 4 kézlábra állt, és most már teljesen kiegyenesedett. Te kedves férfiú, Dánielt ismét emlékezteti arra a tényre, hogy nagyon szereti Isten. Ez csodálatos hírnév a mennyeiek előtt. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szabadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A Perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a Perzsa birodalomban. Dániel könyve 10. rész, 12. és 13. vers. Itt egy pillanatra fellibben a függöny, és láthatóvá válik a nagy mennyei hadviselés. Azt közli velünk, hogy sokkal több megy végbe a világ mindenségben, mint amit a szemünkkel látunk. Sokkal többről van szó, mint amennyit ismerünk. Igen kevés kijelentést kapunk erről, és nem szabad próbálkoznunk azzal, hogy a láthatatlan világból több ismeretre tegyünk szert. Ez elmondja nekünk, hogy a láthatatlan világban csata dúl, korszakokon át tartó csata a jó és a gonosz között, a világosság és a sötétség, Isten és a sátán között. Láthatjuk, hogy vannak sátáni hadak és mennyei hadak. Az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, és én a te szavaid miatt jöttem. Az angyal azt mondja, hogy Dániel imádságát azonnal meghallották a mennyben, és a küldött megérkezett a válasszal. De útját elbarikádozták, nem tudott eljutni Dánielhez. Ez egy rendkívüli nyilatkozat. Ez bizonyos fény derít arra, amit Pál mond az efézusi hívőknek. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Efézusi levél 6. rész 11. és 12. vers. Itt megint láthatjuk a sátán haderejében levők rangfokozatait. Hatalmuk magyarázatot ad arra, hogy miért nem kapunk azonnal választ az imádságainkra. Ténylegesen az imádság mindig lelki harc vívása. Pál világossá tette, hogy neki is lelki küzdelem volt a könyörgés. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt, az Isten előtt én értem. Római levél 15. rész 30. vers. Tusakodjatok velem együtt. Görögül szünagonizomáj, ami az agonizó gyökérből származik. Nekünk élet-halál harcot kell folytatnunk az imádságban. Az imádságot napjainkban elsekélyesítettük. A legtöbb imádság vagy nagyon virágos, vagy nagyon elvont, teológiai, és azt hiszem, mindkét imádság fajta nélkül jól meglennénk. Nekünk le kell rontanunk a lelki hatalmasságok előtti barikádokat. Ne gondoljuk, hogy az Urat szórakoztatjuk virágos nyelvezetünkkel, vagy pedig az ő örömére igyekszünk nagyon mélyek és teológiaiak lenni. Mi lelki harcmezőn csatázunk. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, taníts engem imádkozni, úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus is imádkozott, és meghallgattatásra talált. Ámen.